testvérek, a mai elmélkedésünknek a alapgondolata, hogy Isten szolgálatára kaptunk meghívást. Nagyon fontos ez a téma, mert hiszen ez kapcsolatban van azzal a kérdéssel, hogy miért élünk, miért vagyunk itt a Földön. Mert az ember értelmes lényénél fogva, eszes lényünknél fogva, tulajdonképpen mindig ott rejtőzik bennünk ez a kérdés, hogy miért vagyok, miért élek, mi a legfontosabb cél, amiért küzdenem kell. Vajon ez a világ-e, ennek a világnak a birtoklása-e, az én életemnek, földi életemnek az alapja és célja, vagy valami egészen más, amit Isten jelölt ki az én számomra. Tehát ha ezzel tisztában vagyunk, akkor tudjuk az erőinket csoportosítani és célba irányítani. Ha nem vagyunk tisztában, akkor az van, amit látunk sok embernél, az értelmetlenség gondolata, a depresszió, a szomorúság, mert nem tudja, miért éljen. Nem tudja, hogy mi a legfontosabb az életében. És csak keselek, szomorkodik, gyötrődik, hogy nincs értelme az életének. Pedig van, csak fel kell ismerni, fel kell fedezni a Szentírás alapján. Tehát mennél tisztább az embernek a céltudata, annál inkább tudja az erőit csoportosítani, és annál jobban el tud helyezkedni ebben a világban, mert hiszen minden napjának van akkor értelme és összefüggése. Tehát az emberek szolgálatával sok minden hivatásban látunk indításokat. Tehát az orvosok, nővérek, vagy éppen a közlekedési dolgozók, vagy a kiszolgáló személyek különféle hivatalokban, boltokban, stb. Ezek arra kaptak hivatást, vagy arra fejezték ki a szándékokat, hogy akarják szolgálni az embereket. De itt is látjuk, hogy kétféle ember van. Van, aki szívesen, szeretettel, mosolyogva szolgál, és az ember akkor jól érzi magát, amikor kommunikál vele, és érzi, hogy el lesz intézve az ügye. De vannak olyanok, akik egyáltalán nem mosolyogva, nem szolgálva akarnak szeretettel szolgálni, hanem éppen dühösek, morgolódnak, és az embert tehernek érzik. És az ember ilyenkor nehezen tud oda menni hozzá, hogy segítséget kérjen. Tehát itt is fontos, hogy felfedezze az ember, hogy a szolgálat az egy szellemi, lelki esemény, amit mindig felül kell vizsgálni, hogy jól szolgálok-e, megfelel-e az én munkám annak az elvárásnak, amit körülöttem indítanak felém. Pál apostol azt írja, hogy a pályát végigfutattam, a feladatot elvégeztem. Tehát a jól végzett örömével fejezi ki Pál apostol életének utolsó szakaszában azt, hogy azt a feladatot, amit Istentől kapott, emlékszünk a damaszkuszi megtérésre, hogy elküldi Jézus a pogányok megtérítésére, hogy ezt a feladatot elvégezte. Tehát Isten eltervezett rólunk egy feladatot. Tehát nem csak nagy emberek vannak, akik különleges feladatokat végeznek, hanem minden embernek Isten eltervezett egy feladatot. Tehát Istentől vagyunk küldetve, hogy elvégezzünk egy feladatot a földi életünk folyamán. János 17.4-ben Jézus maga mondja, megdicsőítettelek, Atyám, elvégeztem a feladatot, amit rám bíztál. fantasztikus. Tehát Jézus maga is úgy látja, hogy az ide jövetelének az Atya által kijelölt feladatot kell elvégezni. Ez a célja az ide jövetelének, hogy elvégezze a megváltásnak a feladatát. Tehát az ember számára ez a legnagyobb öröm, hogy a halálos ágyán azt tudja mondani, amit Pál vagy az Úr Jézus, hogy a rám bízott feladatot, Uram, elvégeztem, és teljesen tiszta szívvel szabadon mehetek hozzád. Az viszont nyugtalansággal tölt el bennünket, hogyha ráébredünk, hogy számtalan feladatot nem végeztünk el, hogy eltékozoltuk az életünket. Különösen azok, akik akár egy szenvedély miatt, vagy akár egy negatív munka miatt nem végezték az Istentől kapott feladatokat. Tehát nyilván, hogy a negatív történések, a gonoszságok, vagy a rossz cselekedeteknek a szövevénye, a rossz munkáknak az elvégzése, az még nagyobb nyugtalansággal tölt bennünket, hogyha életünk végén úgy látjuk, hogy tönkretettük azt az időt, azt a lehetőséget, azt a tehetséget, amit Istentől kaptunk. Tehát ezért fontos magunkat felajánlani Jézusnak, és kérni a Szentlélek bölcsességét, hogy Uram, mire rendeltél engem? Mi az, amit el kell végeznem? Mi az, amire hívtál, hogy a földi életemben ezt teljesítsem? Mit vársz tőlem? Miért teremtettél engem? Nem azért, hogy a föld javait elpazaroljam, hanem az, hogy a földi élet kincseit kibontakoztam a szeretet javára. A világban közismerten azt mondják, hogy az emberi élet célja a kibontakozás, hogy valósítsa meg önmagát. Igen ám, de hogyha nincs önmagunk, ha nem létezik az önmagunk, akkor nincs mit megvalósítani. Tehát sok ember csődbe jut ennek a gondolatnak a megvalósításában, mert hiába az, hogy elvégzi az iskoláit, ha nem látja meg azt, hogy tulajdonképpen miért kellene az egész életet fölajánlani és élni. Mert hiába képezzük ki magunkat szuperemberré, szupertehetségessé, szupersportolóvá, ha igazából nincs lelki célunk. Tehát mi keresztények felismerjük, hogy azért vagyunk, hogy szolgáljuk az Istent. Azért vagyunk, hogy a szeretetet megvalósítsuk saját magunkban és környezetünkben. Efezus 2:10. Isten Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett benneteket. Tehát ezeket a jó cselekedeteket nevezzük szolgálatnak. Ha jót teszünk, akkor Isten dicsőségét szolgáljuk. Kolosszei 3:23. Szolgáljatok Krisztus Jézusnak. Bármit tesztek, lélekkel tegyetek. Tehát Pál apostol figyelmeztet bennünket, hogy akármilyen munkát végzünk, ne gyengítse bennünk az imádságos lelkületet, hanem minden Isten szeretetének ajánljuk fel Isten dicsőségére. Az azt is jelenti, hogy ne cselekedjünk rosszat, ne cselekedjünk olyan munkákat, hogy atombombát csináljunk és ledobjuk az emberekre, mert ez rombolás, ez pusztítás. Tehát nem a pusztításra hívott az Úr, hanem a szeretet megvalósítására. Csodálatos Jeremiás prófétának mondja az Úr, mielőtt megteremtettelek anyád méhében, már kiválasztottalak. Mielőtt megszülettél volna, már kiválasztottalak. Tehát mindannyiunkat lehet gondolni, hogy érvényes ez ránk is, tehát mindannyiunkat kiválasztott az Úr valami szép, megszentelő feladatra. Második Timóteus 1:9. Isten megváltott minket, és szent hivatással meghívott bennünket. Timóteus tudtának attól, hogy már születése előtt kiválasztotta őt az Úr. 1 Korintusi 6:10. Nagy volt a megváltásunk ára. Az a tény, hogy az Úr Jézus vérét ontotta értünk, ez arra ösztönöz bennünket, hogy mi magunk is vállaljuk azt az áldozatot, amivel megháláljuk Jézus megváltását, az ő szent vérét. Tehát, hogy szolgáljuk őt és megdicsőítsük. Tehát nem félelemből és nem bűntudatból, hanem örömmel és szeretettel végezzük ezt a szolgálatot, ahogy a szűzanya fogalmazza meg a Magnifikárban. Pál apostol úgy fogalmaz, hogy tartozunk neki életünkkel és jó cselekedeteinkkel. Tehát a mindennapi feladatok vállalásából. A római 12:1-ben az legyen észszerű hódolatotok, hogy odaadjátok testeteket szent áldozatul az Istennek. Tehát ebben is a szolgálatnak a szerepe, hogy ezzel viszonozzuk, hogy a Jézus nekünk adta a testét a kereszten, föláldozta értünk magát, hogy megváltson bennünket az örök haláltól, hogy viszonozzuk mi is azzal, hogy szeretett áldozatot hozunk életünk odaadásából. Tehát ha szívesen szolgáljuk az embereket szeretetből, akkor ezzel megvalósítjuk azt, hogy a megváltás gyermekei vagyunk, és a megváltott lélek tulajdonképpen adni akar Istennek bemutatni az élet áldozatot. Tehát a Krisztusban élő ember a szeretetet viszi az emberek közé. Adni akar, segíteni akar másoknak, mert ez az ő életének a célja. Tehát minden emberre vonatkozik ez a belső odaadás szándéka. Valamit vissza akarunk adni Jézusnak abból, amit ő nekünk adott a megváltásban. Gondoljunk egy pillanatra Péter apostol anyósára. Jézus Kafarnaumba ment, Péter anyósa éppen beteg volt. Szóltak neki, hogy beteg. Jézus oda ment, megfogta a kezét, és felsegítette, vagyis meg is gyógyította, és Péter anyósa rögtön szolgálni kezdett. Főzött egy kávét, vagy valami süteményt hozott oda, de lényeg az, hogy valamit adni akar neki azért, hogy Jézus ennyire kedves volt, hogy mielőtt beszélgetett volna a többi apostollal, első volt az, hogy odament és meggyógyította. Tehát a megtérés az ember életének egy nagy döntése, vagyis a gondolkodásunk megváltozása. Tehát a bűn helyébe Krisztust helyezzük királyként a mi szívünkbe. Tehát ez a megtérésnek a lényege. Na most a megtérés utáni életnek is ez a jelentősége, hogy elfogadjuk Krisztus vezetését az életünkben. Tehát a lélekkerességtől kezdve mindig új küldetést érzünk, új lélekáradást kérünk, hogy alkalmasak legyünk Jézus királyságának szolgálatára. És hát azt is jelenti, hogy nem szabad elhanyagolni azt a lélek örömet, amit megtapasztaltunk a lélekkerességnél, hanem időnként, amikor lehangolódunk vagy elgyengülünk, akkor kérnünk kell újra, hogy a lélek áradjon ki bennünk, hogy minél jobban és tüzesebb szívvel tudjuk őt szolgálni. Tehát Isten szeretetét vihetjük be a Szentlélek által az emberi közösségbe. Ez a mi keresztény hivatásunk, az önzetlen szeretet megélése. Efezus 4.4-ben erre vonatkozóan találunk üzenetet, meg a Római 7.4-ben is. Azért vagytok, aki föltámadta halottaiból, hogy gyümölcsöt teremjetek. Tehát van-e gyümölcs az életünkben? Van-e belső megtapasztalásunk arról, hogy Isten küldetésében járunk, és kérjük is ezt a küldetést, hogy legyen mindig türelmünk, erőnk teljesíteni. Európában sok írás jelent meg napilapokban a kínai keresztényeknek a hűségéről. Kitartanak az üldözésben, kitartanak a házasság támadásaiban, illetve a különféle házkutatásokban, különféle támadásokban, és odaszántak. Aki megtér, annak azt mondják, hogy te vagy most Krisztus keze. Menjél, csináld azt, amit Krisztus tenne helyetted. És ezt annyira komolyan veszik, hogy tényleg tele vannak jó szándékkal és jó cselekedettekkel, mert ő Krisztus kezének érzik magukat. Tehát valahogy, ahogy Pál írja, Krisztus teste vagyunk, és rajtunk keresztül akar cselekedni az Úr. Dresda bombázásánál a II. Világháborúban a bomba az egyik templomba dobták, és a templom háromnegyed része robbadőlt, és az ott levő hatalmas keresztnél leszakította Krisztusnak a jobb kezét. És akkor a háború után fölépítették a templomot, és kérdezték a plébános, hogy akkor vigyük-e a keresztet restaurálni. Azt mondta, hogy nem. Írjátok ki, hogy aki nézed ezt a keresztet, te lettél most Krisztus keze. Csináld azt, amit Krisztus tenne helyetted. És ma is ott van ez a kereszt ezzel a fölírással. És mindig megrázza a turistákat, meg az ott levő embereket is, hogy mennyire komolyan gondolta akkor a plébános. Tehát ezek az apró szimbólumok jelzik azt, hogy Krisztus helyett cselekszünk, Krisztus teste vagyunk, Krisztus vigasztaló szíve vagyunk, akik hivatottak arra, hogy másokat megvigasztaljunk, megerősítsünk, segítsünk, akár fizikailag, lelkileg, és kérjük az Úr kegyelmét, hogy kitartsunk ebben a jó szándékban. És nincs jelentéktelen szolgálat. Akár a legkisebb szolgálatot is meg tudja áldani az Úr, és valami szépet, valami jót hoz ki belőle. Tehát az egyszerű hétköznapi tevékenység is lehet szolgálat, akár valakinek megmutatjuk a utat, ahova menni akar, vagy megmutatjuk a lehetőséget, hogy hogyan tud megfelelő cikket vásárolni, vagy mi magunk elkísérjük egy útszakaszon, és bemutatjuk a vásárlásnak a lehetőségeit, és így tovább. Kármelita füzeskében van a Lőrinc testvérnek a tanúsága, hogy a legegyszerűbb szolgálatban, a konyhai szolgálatban is mindig imádkozott. Tehát akármit csinált, akár krumplit hámozott, vagy főzött, mindent imádsággal élt meg, és közben is imádkozott. Tehát az élete mindig Isten szemlélésévé változott, és észre se vette a konyhai munkának a sokszor közösségét, egyszerűségét, közönséges voltál, mint mindenütt Isten dicsérte. Amikor a testünk valamelyik része megbetegszik, akkor a többi sejtek segíteni akarnak, hogy kigyógyuljunk a betegségből. Tehát ezt is a Jóisten úgy tervezte meg, hogy a sejtek segítsenek egymásnak. És ugyanígy van mondjuk Krisztus testével is természetesen. Tehát Jézus várja, hogy szolgáljuk őt az emberek között. Ha egészségesek vagyunk, akkor testünk minden része életünk végéig szolgálja a testünket. Szívünk dobog 70-80-90 éves korunkban is, és addig szolgálj bennünk éjjel és nappal. Tehát ez csodálatos, hogy az Úr így tervezett bennünket. Lizói Szent Teréz azt mondta, hogy az ő hivatása az egyházban a szeretet. Hogy Jézus szíve a Krisztus testében, rajta keresztül dobog. Máté 20-28-ban az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért jött, hogy szolgáljon másoknak, és váltságul adja az életét másokért. Tehát a Jézus maga is úgy gondolta, hogy az egész élete szolgálat. A názáreti ásműhelytől kezdve egészen a kereszthalálig, akkor nekünk is valójában ez az életünk igazi célja, hogy szolgáljunk másokat. Tehát Jézus mindent megtett azért, hogy követői megszabaduljanak az örök kárhozattól, a sötétségtől, tehát egy óriási ajándékot adott nekünk, hogy halálunk után lehetünk az örök világosság, a mennyország boldogságában. Teréz anya is azt mondja, hogy a szent élet abban áll, hogy mosolyogva szolgáljunk másokat. Mind a két szóra hangsúlyt tett, hogy mosolygást el ne felejtsük, és azt is, hogy másokat szolgáljunk. Tehát ez jelenti, hogy szívesen végezzük a feladatot, az ember szolgálatot, ne kényszeredetten. Jézus azt tanította, hogy a lelki fejlődés az mindig a másokért való szolgálatért van. Nem önmagáért kell az embernek elvégezni a iskolákat, egyetemeket, tanulmányokat, hanem azért, hogy mindig jobban tudjon szolgálni másokat és Isten dicsőségét. Galileai tenger és a holtenger között az a különbség, hogy a holtengernek nincs lefolyása. Azért nevezik holtengernek, a növények kihaltak belőle, a galileai tengernek meg van lefolyása és csodálatos növényi kultúra fejlődött ki a galileai tengerben. Tehát ugyanúgy van velünk is. Tehát azért járunk templomba, imacsoportba, szentségi közösségbe, vagy szentségi imádásra, hogy minél többet tudjunk kapni, hogy adjunk, hogy továbbadjunk. Tehát a Jézusi lelkület az, hogy keresek egy csoportot, ahol szolgáljak. Nem az a, az a helyes lelkület, hogy keresek egy csoportot, ahol jól érzem magamat. Hát így is szokták gondolni. Tehát azt a csoportot keresem, ahol tudok szolgálni. Az az előrehaladás, hogy Isten lelkét lehetővé teszem, hogy rajtam keresztül is működjön. Sokféle szolgálat van. Ezt észre kell venni, ezért kell kérni a Szentlélek bölcsességét, hogy fölismerjük, hogy miben tudunk szolgálni. Máté 25-ben olvashatunk az utolsó ítéletről, és ebben megfogalmazódik az, hogy mit tettél Hogyan szolgáltál engem, mondja Jézus? Hogyan szolgáltad az éhezőket, rabokat, szegényeket? Hogyan tettünk bármit is azért, hogy szebb legyen a világ? Tehát ezt is érdemes elolvasni. A Római 11-ben mindenki maga fog számot adni önmagáról Istennek. A számadás hatalmas dolog, mert azt mondják, hogy a földi élet már megkezdett örök élet. Tehát Isten előtt a számadás azért lesz nehéz, mert Isten pontosan tudja, hogy mi van bennünk, hogy hogyan éltünk, hogy milyen volt a múltunk. Tehát nem lehet mellé beszélni, vagy nem lehet azt mondani, hogy egymást másképp gondoltam, ő pontosan megfogalmazza, hogy mit tettünk, ha rosszat mondunk. Tehát az Úr színe előtt nem mondhatom azt, hogy nem volt időm. Most sok volt a munkám, hogy nagyon fáradt voltam, mert Isten látja, hogy tényleg fáradt voltam-e, vagy inkább lusta voltam. Tényleg nem volt-e időm, vagy elszúrtam az időt, és nem fordítottam a legjobb dologra. Tehát látja önzéseinket, gyengeségünket, lustaságunkat, és nagyon fontos, hogy megéljük minden nap azt, hogy Jézus képviseletébe vagyunk ezen a világon. Márk 8.35-ben olvashatjuk, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki érettem elveszíti életét, megnyeri azt. Tehát olyan világosan beszél Jézus, hogy félre sem lehet érteni, pontosan megmondja nekünk, hogyha érte élünk, akkor az nyereség, akkor megtaláljuk az örök életet rajta keresztül. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem tudtam, miről van szó. Nem mondhatjuk azt se, hogy nem tudtam, mi lesz a következménye annak, ha egész életemet elszúrtam és ellustálkodtam. Ha valaki értem él, akkor megnyeri az életét. Jézus megmondta. Mindenki odaadja az életét valamiért. Ez a valami lehet egy tárgy, lehet egy materiális dolog, lehet szórakozás, lehet italozás, de lehet Isten dicsősége. Tehát szabadon döntünk. Itt élhetjük meg legjobban a szabadságunkat, hogy mire használom az életemet. Mi a legfontosabb számomra, ami betölti az én szívemet, és akarom-e formálni magamat, hogy ne a semmiségek miatt és az ostobaságok miatt teljen el életem legszebb ideje és tehetségem, hanem az igazán értékes dolgok miatt. Tehát minél tisztában tudunk dönteni, és annak jó élni, aminek örök értéke van. 1 Korintusi 5.12-ben Krisztusi testről szól, mindenki valamelyik részét alkotja Krisztus testének. Senki sem mondhatja, hogy nem vagyok képes rá, mert Jézus, amit adott feladatot, arra adott készséget is. Tehát nem lehet elmenekülni azzal a kifogással, hogy nem vagyok rá képes. És nézzük meg a Szentírást, hogy hány ember tett képessé az Úr, akik azt mondhatták volna, hogy nem vagyok rá képes. Ábrahám idős volt már, 80 év fölötti, amikor azt mondta az Úr, hogy hagyd el otthonodat, és menj arra a helyre, ahová én mondom neked, és gyermeked lesz majd. Teljesen képtelen dolgokat mondott az Úr, de Ábrahám fölkelt, és elindult arra a földre, amit az Úr mondott neki. Jákobot utálta Ézsau, csalással elórozta tőle az elsőbségét, elsőszülöttségét. Jákobot édesanyja vette rá ezekre a dolgokra. Eléggé magatehetetlen gyerek volt, de az ideg folyamán megérlelődött. Első felesége Lea a törvény szerint úgy rendelkezett, hogy őt vegye feleségül. Jákob nem vonzódott hozzá, de mégis elfogadta, és utána még szolgált 7 évig, hogy Lea is az ő felesége legyen. Józsefet bántalmazták, a testvérei kigonyolták, lenézték, és József Egyiptomba kerülve ő lett a fáraó helyettese. Mózes menekült a pusztába. Dadogott, nem beszédhibás volt, és az Úr arra választotta ki, hogy ő legyen a szószólója a népnek a fáraó előtt, és helyette a testvére az Áron beszéljen. És Mózes elmondta neki, hogy mit mondjon. De az Úr nem mondott le arról, hogy Mózes legyen a vezető. Gedeon egy szegény földműves volt, és az Úr azzal lepte meg, hogy legyél a nép szabadítója. És azt mondta, én nem voltam hadvezér, nem voltam még katona se, nem értek hozzá. De az Úr megismételte, én veled leszek, legyél a szabadító. És győzött. Sámson függőségben élt, szexuális függőségben. Mindig a szép lányok társaságát kereste. Végül Delila megcsalta őt. Őt választotta az Úr, hogy szabadítsa meg a népet. És amikor a fogságban, mert hiszen elárult a Delila, és fogságban kinőtt a haja, akkor ő szabadította meg egy végső áldozattal, hogy szétnyomta az oszlopokat, amelyikben az egész népnek a vezetői, hadvezérei ott voltak, és győzelmet aratott. Dávid kikezdett egy házasságban élő asszonnyal, Becsabéval, és mégis Dávidot választotta ki az Úr, hogy ő legyen a nép királya, és ő legyen az, aki megszabadítja az ellenségtől. Illésnek öngyilkossági hajlamai voltak, depressziós volt, és ő hajtotta végre Izrael legnagyobb cselekedetét, Bál prófétáit megszégyenítette, és az egész népet visszatérítette Istenhez. Jeremiás is depressziós volt, mégis őt választotta ki az Úr, hogy proféta legyen. A legkényesebb diplomáciai helyzetekben megmutatta a királynak, hogy mit szabad és mit nem szabad. Tehát nem mondhatja senki, hogy én nem vagyok rá képes. Mert ami van, azzal akar az Úr az ő kegyelméből és szeretetéből, azzal akar cselekedni és győzelmet aratni. Jónás nem akart szolgálni az Úrnak, tele volt félelemmel és aggodalommal. Mégis őt küldte az Úr Ninivébe, és az első kísérlet után, akkor már engedelmes volt, amikor megszabadult a Cethar gyomrából, és megkérdette a megtérés fontosságát. Péter apostol felfortyanó természetű volt. Mindent hirtelen csinált, sokszor összekeverte a dolgokat. Pilátus udvarában is felfortyant, és azt mondta, hogy nem ismerek senkit, még Jézus sem. És utána megbánta, megsíratta a tagadását, és ő lett az első pápa. Zakeus egy csalóvámos volt. Mégis kiválasztotta az Úr, hogy elmenjen hozzá vacsorázni, és kinyilvánította nagy lelkűségét, ami megtérés jelentett, hogy vagyonom felét a szegényeknek adom. Óriási döntés volt ez. Pálnak gyenge volt az egészsége. a gyomra folyton és folyton zavarta őt. Egyik levelében írja, hogy a sátán tövist adott a testembe. És mégis Pált választotta ki, hogy végig evangelizálja egész Kis-Ázsiát és Rómában vértanú halált halljon. Tehát érdemes elgondolkodni azon, hogy ezeknek a kiválasztottaknak mindenkinek volt egy problémája. És mondhatta volna, hogy emiatt én inkább nem kérek semmi más, én ápolni akarom önmagamat. Ments föl, Uram, mert én beteg vagyok. És Jézus azt mondta, hogy veled leszek, és csináld, amire kiválasztottalak. Tehát ezért fontos, hogy mi se akarjunk kifogásokat támasztani, hanem engedjük azt, hogy Jézusom, ha te kiválasztottál, akkor igen mondok, és téged akarlak szolgálni. Tehát Jézus minden alkalmatlanságunkat meg tudja szentelni, és új képességeket és új erőt tud adni. Itt van például az evangelizáció. Az apostolok egyszerű emberek voltak, mindegyik mondhatta volna, hogy én nem tudok beszélni, nem tudok szónokolni. Az emberek előtt félek. De amikor a Szentlélek betöltötte őket, és azt mondta, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot, akkor elmentek az egész világra, és hirdették az evangéliumot. Tehát az egyház, maga az egyház is egy csoda, hogy létrejött ezekben a nehéz időkben, római megszállás idejében, és ezekkel a gyenge emberekkel, de Jézus velük volt, és erősítette őket. Tehát az Úr úgy tervezett bennünket, hogy vele együtt alkalmassá tegye bennünket a szolgálatra, hogy amire kijelölt és amire meghívott bennünket, az gyönyörűen meg tudjuk csinálni. Adott nekünk bölcsességet és értelmet, hogy ha ezt használjuk az ő kegyelméből, akkor győzelmet aratunk. Tehát nem szabad elfelejtenünk, hogy mielőtt lettünk volna, már megvoltunk Jézus gondolatába, Isten gondolatába. Tehát ő megtervezte az életünket. Nem azt mondta, hogy sorozatgyártás legyen, és akkor legyen úgy, ahogy puffan, hanem személy szerint megtervezte az életünket, hogy hol legyünk, mit csináljunk, milyen körülményeink legyenek, és ezekben a körülményekben hogyan akarjuk az ő szeretetét, szolgálatát megélni. Tehát, hogy be tudjuk tölteni a feladatot. 139. Zsoltár gyönyörűen mondja, hogy te alkottad a veséimet. Anyám méhében te formáltál engem. Magasztallak téged, mert félelmetes és csodálatos vagy, hiszen olyan csodálatosan alkottál meg engem. Ez mindannyiunkra érvényes. Isten csodálatosan alkotott meg bennünket. Tehát Isten képesített bennünket, személyiségünket, értelmünket, akaratunkat, hogy be tudjuk tölteni az ő szolgálatát. Megálmodta az életünket. Megálmodta, hogy most itt legyünk és gondolkodjunk az ő szeretetéről. Isten semmit nem tékozol el. Mindent, ami bennünk van, ő tervezett minden jót és szépet, hogy kialakuljon bennünk egy szervezet, egy test, egy gondolkodás, egy szemléletvilág, hogy belemenjünk az ő terveinek végrehajtásába, hogy adjuk át neki a lelkünket, életünket, hogy minél több csodát tudjon rajtunk keresztül cselekedni. Római 12.4-ben írja Pál, akiben nincs Isten lelke, az nem tudja a lelket szolgálni. Tehát Pál apostol a lelki ajándékokra is irányítja a figyelmet. A karizmákat, a test és lélek ajándékait azért kaptuk a Szentlélekben, hogy a lélek ajándékaival is tudjuk szolgálni az Urat. De sokszor mi elfelejtjük azt, hogy mi karizmatikusok vagyunk. Elfelejtjük azt, hogy Isten karizmái, Jézus karizmái bennünk vannak. Nem ápoljuk ezeket, nem kérjük a Szentlélek tüzét, nem figyelünk a Szentlélek sugalmazására, hogy mikor mit tegyünk ezekkel a karizmákkal. Efezusi 4:7-ben Krisztus ajándékainak mértéke szerint szolgálhatjuk őt. Isten kedveli a változatosságot, kedveli az emberek sokszínűségét, és ezt a sokszínűséget megköszönhetjük, mert hiszen minden karizmát azért kaptunk, hogy Istennek szolgáljuk az ő isteni tervét, vagyis szolgáljuk a Szent Lelket és az Egyházat. A karizmák olyanok, mint egy becsomagolt ajándék. Ott van az asztalunkon. Lehet ott hagyni és nem törődni vele, de lehet szépen este izgatottan kibontani, hogy Istenem, mit készítettél számomra, hogyan használjam, és miben használjam ezeket a karizmákat. Tehát ezzel megdicsőítjük az Urat. Különösen a hálaadás és az Isten dicsőítés segíti a csomag kibontakozását, és az az élő vágy, hogy Isten szeretetét közvetítsem a környezetemnek. Tehát minél jobban megéljük, minél teljesebb szívvel azt, hogy Jézus bennünk van és működik rajtunk keresztül, és a karizmákon keresztül, annál inkább tudatába lehetünk annak, hogy mi a hivatásunk és mit kell tennünk. Efezusi 6:6-ban és a Római 1:9-ben olvashatjuk, szolgáljatok az Úrnak teljes szívvel. Végidőben élünk, tehát most meg kell tenni mindent, hogy szolgáljuk az Urat ebben az utolsó időben, lehetőségben, hogy minél inkább az ő dicsőségét meglássák rajtunk keresztül az emberek. Mózes az Urat szolgálta az egyiptomi fáraói előtt. Emlékeztek rá, hányszor ment vissza? 9-szer. Mind a 9 alkalommal visszautasítást kapott, de nem hagyta abba. És a 10-nél azt mondta, hogy ez az utolsó, és most meglátod Isten válaszát. És ez a 10 után jöttek az egyiptomi sötétség és a gyermekek elsőszülötteknek a halála. Tehát nem szabad elkedvetlenedni, hogy kedvetlenedni, hogyha visszaosítást kapunk. Mindig kérni kell a Szentlélektől a tüzet, a lelkesedést, a bátorságot, hogy merjünk kilépni önmagunkból, és merjünk váratlan helyzetekben is szolgálatot végezni. Ha valamit unottan érzünk, lustrákodva unottan, az megterhel bennünket. Akkor nem tudjuk azt kibontani, kifejteni. Tehát azért fontos tüzet kérni, lelkesedni, vagy ahogy Teréz anya mondta, mosolyogva menjünk a szegényekhez. Tehát igazi szolgálat, legyen az akár betegápolás, vagy legyen akár családi bajok miatti fáradozás, küzdelem, mindezt türelemmel és odaadással végezni. Az egyik testvér beszámolt arról, hogy 10 évig ápolta az édesanyját. És amikor meghalt, akkor azt mondta a férje, most édesanyám is megbetegedett, segítenél-e neki? És akkor elkezdte a második alkalommal is a betegápolást, szintén 10 évig ápolta a férje édesanyját. És mindezt tudta türelemmel, szeretettel, kedvességgel megélni, úgyhogy szinte csoda volt a környezet számára. Tehát vannak nehéz szolgálatok, de minél nagyobb szeretettel és szívvel végezzük, annál inkább válik az Úr dicsőségére. Tehát az a célunk, hogy egyre inkább oda irányuljon a figyelmünk az Úrra, és azt keressük, hogy mi válik az ő dicsőségére, és hogyan tudnánk kifejezni minél inkább a szeretetünket ő iránta. Tehát ha most a szentségimádásban beszélgetünk az Úrral, akkor föl lehet tenni a kérdést, hogy Uram Jézus, mondd meg nekem, hogy mivel szolgálhatlak téged, amit te szeretnél az életemben megvalósítani. Másik kérdés, örömmel fogadom-e ajándékaimat, karizmámaiak, és kifejezem-e ezeknek a elfogadását, illetve működését a környezetemben. Harmadik kérdés, kinek van, vagy minek van nagyobb hangsúlya az életemben? Önmagam szolgálatának-e, vagy mások szolgálatának? Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.